Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd hálát adni, magasztalni és dicsérni téged. Hálát adunk, atyám, hogy az idén is, az új esztendőben is te velünk leszel az úton, mert a kezünket soha nem engeded el. Óvod a lépéseinket, és a szent szellemeddel tanácsolsz bennünket. Köszönjük, atyám, mindazokat a segítőket, akiket mellénk rendeltél, mert nélkülük nem tudnánk beteljesíteni a te tervedet. Köszönjük, Uram, a családtagokat, akik nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a te munkád elvégeztessék a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük a te igédet, köszönjük a te látogatásaidat az életünkben. Hálát adunk a te érintésedért, a jelenlétedért. Köszönjük, atyám, a drága kenetet, ami árad és árad és árad, és szabadulást hoz minden területen. Köszönjük, Uram, a te könyörületességedet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Itt az alkalom, hogy áldott új évet kívánj a szomszédodnak. Szeretett, zuhatagos új évet kívánunk nektek! Örülünk, hogy itt vagytok. Hoztam proféciát. Én azt javaslom, hogy a proféciát olvassuk föl, hogy meglegyen hanganyagban is.
Profétai szó, amelyet Jerry Savelle kapott. 2015. A meglátogatásoknak, a megnyilatkozásoknak és a megmutatkozásoknak esztendeje. A nagyobb dicsőség megtapasztalása is a tervemhez tartozik, s meglátjátok majd, hogy a nagy vagyok a földeteken tartózkodik. Szellemem még nem látott módokon nyilatkozik meg, az erőm pedig parttól partig mutatkozik meg. Természet feletti ellátás, sőt nagyobb áttörések, igen, ez a tervem és az akaratom felétek. A sötétség erői többé nem állhatnak fenn, mert megmutatom nekik. Erős a jobb kezem, meg lesz az én utam, és mindenki látni fogja. Nincs erő, mely velem felérne, nemhogy nagyobb volna. Az én népem felkel, és elfoglalja helyét, nincs ellenség, mely gátolná abban, hogy megfussa versenyét. 2015, bizonnyal meglátjátok, igen, ezt az évet feljegyzi a történelem. Emeld fel kezeidet, és bátran hirdesd ki. Valami nagyszerű készül, s ez velem fog történni.
Amen. Aki már olvasta, lehet, hogy egy-két soron elgondolkodott. Engem két sor ragadott meg. Igen, hát mindenkinek más szól a szívéhez. Én elmondhatom, hogy mi szól a szívemhez? Az egyik az, hogy meg lesz az én utam, és mindenki látni fogja. Például ez mi lehet? Hogy az Úr Jézus megjelenik a felhőkön. Meg lesz az én utam, eljön, meg lesz az ő útja, eljön értünk, és mindenki látni fogja. És a vastagon szedett sor, ami így hangzik, hogy ezt az évet feljegyzi a történelem. Ez nekem egyértelműen a elragadtatásra utal, és belegondoltam, hogy milyen olyan esemény volt, ami a történelem számára egy nagyon meghatározó esemény volt. És a történelem ezt feljegyezte. És tudjátok, hogy mi az? Az Úr Jézus születése. Mert az időszámítást ahhoz igazították, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. És hogyha régi leveleket olvasunk, akkor a dátum és az aláírás úgy kezdődött, hogy az Úr 2015. esztendejében. Tehát minden dátum leíráskor az Úr Jézusra emlékezett az illető, aki ezt írta, illetve aki olvasta. Tehát, hogyha Jézus születése első eljövetele ilyen hatással volt a világra, hogy az időszámítást, a naptárt hozzáigazították, akkor amit áll a proféciában, hogy ezt az évet feljegyzi a történelem, akkor nekem az a kép jön be, megint csak, hogy az Úr eljön értünk. Itt van a küszöbön, igen. Nem akarom senkiben belebeszélni ezt. Akkor elkezdjük az új évet, és folytatjuk a múlt évben megkezdett tanítássorozatot. A kegyelem bősége 9. része következik, az új szövetség fő záradéka. Az első igénk a Márk evangélium 3. fejezetében lesz, a 29-es vers. Joseph Prince fiatalon olyan mérgező keresztény könyvet olvasott, hogy egy téves tan került a szellemébe, mely szerint a hívő, az újjászületett hívő elkövetheti a halálos bűnt. Nem tudom, hogy ki mennyire emlékezik arra, hogy az előjárónk is többször említette Pesten, hogy sajnos a könyvesboltokban vannak mérgező keresztény könyvek. Tehát nagyon meg kell válogatni azt, hogy mit engedünk magunkhoz, mit fogadunk be. Múlt héten mondtam azt a történetet, hogy a orvosi leletet elcserélték, és aki egészséges volt, az befogadta a rossz jelentést, és meghalt. Látjátok, mennyire fontos, hogy mit engedünk magunkhoz, mit engedünk be a szívünkbe, és mind gondolkodunk. Itt olvassuk el most az igét, Márk 3.29-et.
De aki a Szent Szellem ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó.
Ezt mondja az írás. És még kezdő pásztorkoromban én is tanítottam ezt. De most egy más megvilágításban fogjuk megnézni, mert nem vettem figyelembe akkor, hogy ez kinek szól. Ez a téves tanítás azt mondja, hogy minden bűn megbocsátható, kivéve a Szent Szellem káromlása. Tehát ez volt az a téves tan, amit Joseph Prince ugye befalatozott. És ezáltal lett közismerté a halálos bűnnek a fogalma. Akik körülötte voltak, nem voltak igazán túl meghatottak attól a gondolattól, hogy a halálos bűnt egy hívő, újjászületett keresztény elkövetheti. Joseph Prince szinte rettegett attól, hogy ő elköveti a halálos bűnt, sőt, rögeszméjévé vált, hogy már el is követte. Szóval egy nagyon súlyos helyzet. És végül már Istenben is elkezdett kételkedni. Tehát annyira megmérgezte ez a téves tan, ez a gondolat, hogy egyszerűen nem tudott szabadulni tőle. Elment tanácsért az egyik előjárójához, bízva abban, hogy megfelelő megvilágítást fog adni erre a dologra. De sajnos ez a pásztor nem a kegyelem felé terelte őt. Inkább megerősítette azt, hogy bizony lehetséges, hogy az újjászületett hívő elkövetheti a halálos bűnt. Tehát még jobban beledöngölte a sárba. Ettől Joseph Prince még depressziósabb lett, és az ördög leigázta a gondolatát a bűntudattal, a kárhoztatással még jobban. Ilyen gondolatoktól gyötörve kiment Szingapúr fő bevásárló központjába, és a járókelőknek bizonyságot tett Jézusról, mert hát a szívében azt tudta, hogy az embereket üdvösségre kell vezetni. Ő tévesen úgy gondolta, hogy ha üdvösségre vezet embereket, akkor majd Isten meg fog emlékezni rá, akkor, amikor ő a halálos bűn miatt a pokolba lesz. De mivel az evangélista Kenneth akkor is már rajta volt és áradt belőle, így sokakat megnyert az Úrnak, és befogadták az Úr Jézust, újjászülettek, még akkor is, hogyha ő a téves elmélet szerint nem jut a mennybe. De legalább akkor mások jussanak be. Ezzel munkálkodott. Szóval ez egy nagyon szörnyű helyzet. Első pontunk. A kegyelem evangéliumának a felfedezése. Minél jobban elhitte, hogy marad meg nem bocsátott bűn, annál inkább úgy vélte, hogy elhasználta Isten összes kegyelmét az életében. Pedig Isten kegyelme kifogyhatatlan. Senki nem tanította őt Jézus véréről. Senki nem mutatott rá, hogy esetlegesen a viselkedése tiszteletlen lenne Jézus vérével szemben, illetve esetlegesen megtagadta volna Jézus kereszten elvégzett munkáját. Tehát erről nem volt képe. Ilyen tanítást nem kapott. Senki nem prédikálta Joseph Prince-nek a jó hírt, így nagyobbnak látta a bűneit, mint Isten kegyelmét. Pedig Isten kegyelme sokkal hatalmasabb. Az ideg összeomlás határán állt, és attól tartott, hogy elmegy gyógyintézetbe fogják zárni. Egyszer csak Isten kegyelméből elkezdte megérteni az Úr kegyelmét. Belül tudta, hogy a hívő nem képes elkövetni a halálos bűnt. Te is légy óvatos minden olyan tanítással szemben, ami azt sugallná tévesen, hogy a hívő elkövetheti a halálos bűnt a Szent Szellem káromlásával. És hamarosan meglátjuk, hogy ez miért van így. Természetesen mindannyiunkban megfordulhatnak rossz gondolatok. Ugye tudjuk, hogy a gondolatok jöhetnek három helyről, Istentől a jó gondolatok, ördögtől a sötét és rossz gondolatok, és jöhetnek a saját elménkből is. Tehát előfordulhat az, hogy esetlegesen megfordul egy rossz gondolat bennünk a Szent Szellemről, és ő benne is megfordultak ilyenek, és akkor elkezdett aggódni azon, hogy vajon elkövette-e már a Szent Szellem káromlását, és ezt a halálos bűnt. Itt kijelentjük, hogy nincs olyan bűn, ami ne lenne eltörölve egy újjászületett keresztény életében, az Úr Jézus Szentvére által. Amikor megérted, hogy Isten miért küldte a Szent Szellemet, rá fogsz jönni arra, hogy a halálos bűn azzal egyenlő, hogyha valaki Jézust következetesen megtagadja, tudatosan visszautasítja. Kenneth Hagennek egyik könyvében van erre egy példa. Talán a győzedelmes gyülekezetben. Egy pásztor asszony jobban szerette a világot, és a világi barátai mondták, hogy te olyan csinos vagy, milyen karriert futhatnál be. És levált a szolgálattól, elvált a férjétől, és a világ olyan hatással volt rá, hogy megtagadta Jézust. Tehát elveszette az üdvösségét. Az üdvösség, ha belegondoltok, az oldás-kötés hatalma alapján jön létre. Azaz, megkötjük az Úr Jézussal a kötés szövetségét, és megvan az üdvösségünk. Na most, amit megkötnek, azt fel is lehet oldani. Egy házasságot is, ha megkötnek, és nem jó, fel lehet oldani. Az pedig az oldás hatalma. Ahogy az Úr Jézus befogadását is tudatosan végeztük, az akarantunkat nyilvánítottuk ki ezzel kapcsolatban, ugyanúgy az Úr Jézus megtagadása is az illető saját akaratából, saját szabad akaratából származhat. Tehát, hogyha valaki befogadta Jézust, meg is tudja tagadni. Persze sokan nem teszik, de az oldáskötés erre lehetőséget ad. János evangélium 15:26-os verse. Megnézzük, hogy miért jött a Szent Szellem.
Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot.
Amen. Tehát a Biblia szerint a Szent Szellem azért jött, hogy tanúskodjon, bizonyságot tegyen Jézusról. Tehát a Szent Szellem káromlása az a cselekedet, amikor folyamatosan valaki megtagadja Krisztus személyét. Azt a személyt, akiről a Szent Szellem bizonságot jött tenni. Kihez szólt Jézus, amikor a Szent Szellem káromlásáról beszél? Hát megint csak a vallásos farizeusokhoz szólt, akik folyton támadták őt, mint megváltót, többször összeesküdtek ellene, hogy megöljék, sőt még meg is vádolták azzal, hogy tisztátalan szellem van benne. Tehát itt három dolog van, amit a vallásos emberek tettek. Megtagadták Jézus személyét, összeesküdtek ellene, és megvádolták őt. Máté 12.24.
A farizeusok pedig ezt hallván mondának: nem űzik ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
Visszamegyünk a Márk 3-hoz. Jézus válasza a Márk 3.29-ben olvasható, amit ma már hallottunk, de ismételjük meg.
De aki a Szent Szellem ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó.
És ennek az okát a 30-as versben olvassuk.
Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan szellem van ő benne.
Tehát ezért mondta a farizeusoknak azt, hogy ha káromoljátok a Szent Szellemet, akkor az meg nem bocsátható. Tehát szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez az üzenet a kor vallásos embereinek szólt. A Szent Szellem ma is jelen van, hogy bizonságot tegyen Jézusról. És még egyszer elmondom, hogy a Szent Szellem káromlása az, amikor valaki folyamatosan megtagadja Jézus evangéliumát, és saját erőből próbálja a megváltását munkálni. Jézus figyelmeztette a farizeusokat, hogy ne kövessék el ezt a bűnt, ne tagadják meg őt. A következő mondatot aláhúztam. Ezek az intelmek egyértelműen nem az újjászületett hívőkre vonatkoznak. Halleluja! Tehát fontos figyelembe venni, ahogy Kenneth Hagin is írja a könyvében, hogy ki mondja, mit mond, mikor mondja, kinek mondja. Jézus itt a farizeusokhoz szólt, akik megtagadták őt, megvádolták őt, összeesküdtek ellene. Képzeld el a farizeusoknak a vakmerőségét, hogy milyen hozzáállás volt ez, hogy Isten fiát, az Úr Jézust ilyen gonosz módon illették. Neked legyen teljesen bizonyosságod arról, hogy az újjászületett hívő nem követheti el a halálos bűnt. Aki elfogadta Jézust, az az örök élet ajándékával rendelkezik, és nem jut az örök kárhozatra, ezt mondja az írás. Tehát fontos a kapcsolódó igék fényében vizsgálni egy dolgot. Még egyszer mondom, hogy beleívódjon a szívetekbe. Tehát aki már elfogadta az Úr Jézust, annak megvan az örök élete, mint egy ajándék, és nem fog jutni a kárhozatra. Múlt héten arról tanultunk, hogy átkerül az újjászületett hívő a sötétségből a világosságba, és ha még bűnt követ el, akkor is a világosságban van, mert nem tud kiesni onnan, egyetlen egy módon, ahogy az előbb említettem, hogy megtagadja Jézust. De ezt nem gyakran teszik. Egyre növekszik a világosságunk. Dicsérjük az Urat! Kettes pontunk. Helyesen értelmezni az igét. A sok helytelen felfogás miatt ma az egyházban, Krisztus testében egy zavarodottság van, mert nem helyesen választják szét az ószövetségi és az újszövetségi igéket. Engem is már kérdeztek mások is, hogy egyik egyházban miért így tanítják, hogy van bűnvallás, másik egyházban úgy tanítják, hogy nincs bűnvallás, aztán kitérhetünk a bálványimádásra. Mi tudjuk, hogy a bálványimádás abban nyilvánulna meg, hogyha egy képet, egy szobrot, egy szemét, vagy bármi mást imádnánk, letérdelnénk és imádnánk. Másik felekezet meg már úgy tanítja, hogyha egy kint van egy kép, az bálványimádás. Miért van ez a sokféle különbség? Azért, mert egy zavarodottság van azáltal, hogy nem tudják szétválasztani az ószövetségi és az újszövetségi igéket. Nem veszik észre, hogy Jézus néhány szava a kereszt előtt történt, és az az ószövetségnek a része. Az új szövetség mikor kezdődött? A kereszt után. A Biblia két részre van felosztva, ószövetségre és új szövetségre. És az új szövetség pedig a négy evangéliummal kezdődik. Fontos felismerni, hogy a kereszt gyökeres változást hozott. Jézus megfeszítése előtti szavai és Jézus megfeszítése utáni szavai két különböző szövetség alatt hangzottak el. És ez igazából az evangéliumokban nem különül el, ha csak valaki ezt nem tudatosan húzza meg, hogy eddig van az Ószövetség, itt volt a keresztrefeszítés, és innen van az Új Szövetség. Tehát feltétlen meg kell nézned, hogy Jézus kihez beszélt. Néha a farizeusokhoz szólt, akik azzal büszkélkedtek, hogy ők maradéktalanul meg tudják tartani a törvényt. Természetesen a törvényt egyetlen ember sem képes betartani. Máté 5-öshöz lapozzunk. Emlékeztek arra az igére, amely arról szól, hogy a szemet kiválni, a kart levágni, mert ilyen kemény volt a törvény. Máté 5-ös fejezet 29-es 30-es versét olvassuk.
Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék.
Amen. Mit gondoltok? Ezt megtette valaha egyetlen keresztény is? Biztos vagyok benne, hogy nem. Jézus ezt akarja? Hogy félvak meg félkező emberek legyenek? Vagy azt szeretné az Úr Jézus, hogy helyesen értelmezzük az igét? Ha Jézus szavaiból mindent meg kellene tenni, akkor ma amputált egyházközségek lennének. Jézus azért beszélt ilyen keményen, hogy rámutasson a törvény ősi erejére. Továbbá véget vessen az önerős cselekedeteknek, illetve megláttassa az emberekkel a megváltó szükségességét. Egy másik példa. Egyes prédikátorok a hitetleneket, az elveszetteket mérges kígyóknak nevezik. Ezt otthon megnézhetitek a Máté 3:7-ben. De hogyha valaki figyelmesen olvassa az írásokat, meg fogja látni, hogy Jézus soha nem hívta a bűnösöket mérges kígyóknak. Még a prostituáltat sem, a korrupt vámszedőt sem, senkit. Jézus nyers szavai a vallásos farizeusoknak szóltak, akiket a törvény megvakított olyannyira, hogy nem látták a testet öltött Istent, aki előttük állt, aki azért jött, hogy betöltse a törvényt az ember nevében. Tehát Jézus beszédéből nem minden szól a mai egyháznak, más néven a Krisztus testének. Harmadik pont. Táplálkozz Pál leveleiből. Mivel Pál apostol levelei Krisztus testének íródtak, így ma is ezek javunkra vannak. Isten Pált használta abban, hogy a Szent Szellem ihletése által megírja a feltámadt Jézus szavait. Tanácsolhatjuk az újaknak, hogy először a páli leveleket tanulmányozzák, mert az a kegyelem evangéliuma, és ebből vegyenek alapot. És ne a Mózes első könyvével kezdjék, ne a Jelenések könyvével kezdjék, hanem kimondottan a páli levelekkel. És miután megvan egy alap a kegyelemről, utána olvashatják a többit is. Kenneth Hagin is tanácsolja valamelyik könyvében, hogy először az apostoli leveleket olvassuk, és utána folytassuk a többivel. észrevetted azt már az írásokban, hogy soha nem említi Pál a halálos bűnt? Ha majd legközelebb olvasod a leveleket, akkor figyeld meg, hogy Pál leveleiben nincsen benne a halálos bűn. Márpedig, hogyha a hívők el tudnák követni a halálos bűnt, akkor Pálnak figyelmeztetni kellett volna bennünket erre. Még egy dúc, amivel alátámasztjuk azt, hogy az ugyanszületett hívő nem követheti el a halálos bűnt. És a Szent Szellem káromlása pedig teljesen más dolgot jelent. Tehát Pál nem említi a halálos bűnt, pont ellenkezőleg kihangsúlyozza, hogy Jézus a halálával megelevenített, és az egész életedre eltörölte a bűnt. Kolosse 2.13-at olvassuk el itt.
És titeket, kik holtak valátok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket.
Amen. Tehát élők vagyunk Isten előtt, és tiszták vagyunk Isten előtt. Van benne itt egy szó, hogy minden. A görögben is ez a szó azt jelenti, hogy minden, valamennyi, összes. Tehát, hogyha a bűneltörlés vonatkozik valamennyi, összes, minden bűnre, akkor vonatkozik a halálos bűnre is. Akkor vonatkoznia kell a halálos bűnre is. Isten nem hagy bennünket bizonytalanságban, hanem megmondja, hogy mi az övéi vagyunk, mert befogadtuk az ő fiát, újjászülettünk, és semmi nem szakíthat el bennünket Krisztus szerelmétől. Róma 8-asban olvassuk a 38-39-es verset.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmaságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakasztat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Amen. Mert a világosság fiai vagyunk, átemelt a világosság országába. Tehát még a bűn sem szakaszthat el Krisztustól, mert Jézus vére hatalmasabb bármely bűnnél. Fontos, hogy mi egy bűneltörlés tudatot építsünk ki, mert elengedhetetlen feltétele ez az egészségednek, a nyugalmadnak, a teljességednek és a jólétednek. Hogy Isten nem fog a nyakad közé csördíteni. Ezt jelenti. Nem kell rettegni. És a hited tud szárnyalni. Minél jobban hiszed a Szentvér általi bűneltörlést, annál teljesebbé válsz, és ez kihatással van a lényed minden részére, a szellemedre, a lelkedre és a testedre is. Veszélyes az ige kiragadása a szöveg környezetéből. Nekünk a verseget támogató versekkel a szöveg környezetében kell alaposan tanulmányozni. Tehát nem csak felületesen, hanem alaposan. Hogyha találkoznál félelmet keltő, kötés alá helyező tanítással, akkor ne nyerd le a horgot, rajta a csalit, a nehezéket, a zsinort, a horgászt és a csizmáját. Ne nyerd le! A vers szöveg környezetéből állapítsd meg, hogy az az új szövetség igazsága, vagy egy ószövetségi tanítás. Kinek szól a vers? Hogyan illeszthető rád? Ezt mind meg kell vizsgálni. Az új szövetség igazsága az mindig Jézus magasztalja fel, és az ő kereszten elvégzett munkáját. Tehát ez egy jó támpont, hogy Jézust magasztalja fel. Negyedik pontunk. Az új szövetség főzáradéka. A Zsidó levél 8. fejezetéhez lapozunk, és olvassuk a 8-tól 12-ig.
Mert dorgálván őket így szól. Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem a manapon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával amma napok múltán, ezt mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem népem. És nem tanítja kiki az ő fele barátját, és kiki az ő atya fiát, mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, kicsintől a nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.
Amen. Ez nem csak az új szövetség fő záradéka, hanem a végső záradéka is egyben, és két fontos momentum köré csoportosul, a kegyelem és a bűneltörlés. Erről fontos mindenkinek egy kijelentést venni. Az átlag keresztények ezzel ellentétesen hisznek. Abban gondolkodnak, hogy Isten megbünteti őket a bűneikért. Ha jön valami rossz, azt mondják, hogy utolértek a bűneim. Ez sajnos egy uralkodó gondolkodás Krisztus testében. De azért van, mert nem igazán hiszik el, hogy az új szövetség alatt élnek. Az egyház problémája ma az, hogy a hit nem helyes alapokon áll. Aki nem hiszi, és ezzel valójában tagadja a bűneltörlést, és Krisztus kereszten bevégzett munkáját, az gyakorlatilag engedetlenségben van. Máté 26-hoz lapozzunk. Jézus az utolsó vacsorán meghatározta az új szövetséget. Máté 26-28-ban olvashatjuk az új szövetség meghatározását.
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek eltörlésére.
Amen. Tehát az új szövetség, röviden megfogalmazva, a szent vér általi bűneltörlés. Múlt héten is érintettük azt a kérdést, hogy nem a bűnvallás által lesz a bűn eltörölve, hanem a szent vér által már el van törölve. Jó az a szemüveg, ugye? Ebből a szemszögből nézni. Az új szövetség fő záradéka az, hogy az összes bűn eltörlésére vonatkozik a kiontott drága szentvér tisztító ereje és munkája. Tehát ez a végső záradék is egyben, ami által minden működik. A szentvér mindenhol megtalálható. Kezdve a bűneltörléstől, az igaz voltunkig, és a imakönyvben van is egy csodálatos ima a szentvérről. Ott vannak az igehelyek, így könnyű utána nézni. Szögezzük le, hogy mindenki megnyugodjon. Isten nem tartja számon a bűneinket, ezt mondja az írás. Az ő szava pedig szent. Az ő ígérete pedig megáll. Minden feljegyzés el lett égetve a szentvér által, amikor Jézus a kereszten felkiáltott, hogy elvégeztetett. Ezt otthon a János 19.30-ban megtaláljátok. Akkor történt meg a bűneltörlés. Mert ő volt a helyettesítőnk. Ő volt a bűnbak. Helyettünk és értünk. Ezért, amikor Isten rád tekint, akkor ő a szeretet zuhataga által téged szentvérrel befedettnek lát, és teljesen igaznak, teljesen megigazultnak, teljesen tisztának. Ha netán bűntudatot támadna, akkor fuss az Abbához, az Abba atyához, és támaszkodj az ő kegyelmére. Ha baj van, nem elfutni kell Istentől, hanem még szorosabban hozzá bújni, hát a megoldás nála van. Amen. Jó nyitó sor előtt jó tesz, hogyha imádkozunk egyet.
Dicsőséget kiáltok, Atyám, a te szabadításodért minden területen. Hálát adok azért, hogy bőséggel szolgáltatod a számomra a Krisztusi életet, amely felülír minden rendellenességet.
Köszönöm, Úr Jézus, a szent sebeidet, amely által birtoklom a szent egészséget. Én a gyógyult vagyok Krisztusban, én a helyreállított vagyok a Szent Szellem ereje által, a kenet bennem van, elvégezte a munkát, ezért a testemet hibátlannak nevezem a hit szavával, amely valóságot is ölt nagy gyorsasággal. Az ellenségnek nincs bennem semmije. A tünet csak egy füst, amely engedelmesen eloszlik a Jézus nevében. Ahogy a mennyben el van rendelve az Úr akarata, csak úgy lehet itt a Földön is, minden mást megtiltok a Jézus nevében, és ez az ige szerint megáll. Ennek az imádságnak a hatalmát kiárasztom a szeretteim, előjáróim és a kegyelem evangéliumának szolgálói fölött is, a Jézus nevében. Amen.
A Szent Szellem munkálkodik a gyógyító kenetével nyakban, nyakizomban, a belső szervekben, izzületekben, fog vagy arc csont területén, és fejbőr vagy haj. Halleluja. Imádkozunk kétetek. Kezünket tesszük rátok, és áldás szólunk. Gyógyulj Jézus nevében. Szent egészséget szólunk feletted és a szeretteid felett. Az egész évben. Teljes és túlcsódú ellátást szólunk az egész évben feletted és a szeretteid felett a Jézus nevében. Nevében az áldások teljességét árasztjuk ki feletted és a szeretteid felett az egész évben. Nyitott ajtókat, kapunkat szólunk a szolgálatod tekintetében egész évben, és az Úr a szádba adja az üzenetet, hogy azt szól, ami az ő akaratában van, és nem állhat ellene senki a Jézus nevében. Az áldások teljességét árasztjuk ki feletetek az egész évre vonatkozóan, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te dicsőséged megláttatik a Te gyermekeid felett. Köszönjük, Szent Szellem, hogy megújítod őket, a testüket helyreállítod, és erőt adsz az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Áldások teljességét szóljuk feletted, és bőséges aratást az elvetők maguk után. A Jézus nevében növekedj hitben, növekedj szellemben, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és a kezed minden munkája áldott. Egész évre vonatkozóan teljes és túlcsorduló ellátást árasztunk ki feletted, mert a drága abban, a drága mennyei Atya, a Te ellátásod forrása, a Jézus Krisztus szent nevében. Az áldások teljessége az osztályrészed, a Jézus nevében. Bőséges aratást szólunk az elvetett magok felett, és a szeretetet árasztjuk ki a környezetedben és felettetek is. Győzedelmes előmenetelt szólunk az egész évre, áttörő sikereket a szolgálatban, a Jézus Krisztus szent nevében. Jézus nevében a kezünket rátesszük, hittel hozott kell még lesz szövetekre. Kiároszunk Isten dicsőséges erejét, a drága szent kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a te drága dicsőséges természetfeletti erőd eljut az otthonokba azáltal, hogy elviszik a kenettel megtelt, feltöltött szöveteket, kelméket. És amikor a beteg testekhez érintik, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, szabadulást, gyógyulást, áttörést hoz minden területen. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, a megtört testedet, a szabadításunkat, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A pesti összefoglalóból kaptuk egy kis ízelítőt. Az igaz és a hamis hitről volt tanítás 28-án. A hitünk képes megmozgatni Isten erejét. És a mi hitünk szerint tudunk elvenni, kapni Istentől. A hit a mennyei valuta. Mással nem lehet fizetni, csak hittel. Akik belesüllyedtek a vallásosságba, azok be vannak oltva a megértés ellen. Ezért nem élnek az evangélium világosságának gazdagságában. Meg kell tanulni hitben járni, működtetni a hitet, hogy eredményeket lássunk. Az egyik legnagyobb akadály a megtévesztés. A világ a külsőségekre tekint. Milyen díszes ünnepség volt, milyen díszes első áldozás, meg bérmálás, hogy mögötte megvan-e a valóságos újjászületés, vagy a Szent Szellem keresztség az már ugye mellékes. Tehát a világ a különbségekre tekint, mi ragadjuk meg az örök érvényű, láthatatlan dolgokat. Nagyon sok minden emlékeztetett ez a tanítás. Ez egy felrázó tanítás volt. Egy dolog, ami új volt, az a kősziklára épített ház. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy azért jön rám ez a baj, mert ekkor és ekkor valamit elkövettem. Ugye van a Bibliában a homokra és a kősziklára épített ház, azok mit tettek, hogy jött a probléma, hogy jött a megpróbáltatás? Semmit nem tettek. Mert sok esetben a probléma és a megpróbáltatás akkor is jön, amikor nem tettünk semmit. De vegyünk példát a kősziklára épített házról. Ha mi az Úr Jézus nevű kősziklára építünk, akkor meg tudunk állni a viharban is. És a probléma mit csinál? Elvonul, mint az ár. Mert nem fog ott maradni, az el fog vonulni. Milyen hit van benned, ezt meg kell vizsgálnod. Aki nem igazítja ki magát szükség esetén, az önmagát becsapja. Ha az ige magja nincs elvetve valakinek a szívébe, az gyakorlatilag egy hamis hit, mert azt hiszi, hogy van hite, de még sincs, és amikor kellene működtetnie, akkor nem fog működni. A bibliai hit alapja az, amit az ige mond. Az élő hit az gyümölcsöt fog teremni. Lábban a hüvelykújban a kenet ott buzgál az ízületekben, lábújatban. Minden problémára, kérdésre a válasz benne van a Bibliában. Keres igét a helyzetedre, és az alapján cselekedjél. A hitben járás nem más, mint Istennel való közösség, és annak az eredménye a hit. Ez a közösség képes megeleveníteni az igét. Neked azt a szemét kell ismerned, aki a betű mögött áll. Ez pedig a Szent Szellem. Ezért mondja az ige, hogy a betű megöl, a szellem megelevenít. Nem elégséges az, hogy értelmi szinten valaki bemagolja az igéket, de nincs mögötte hit. Mert nem szellemből mondja, hanem értelemből mondja. Mint az Anyám tyúkja című verset. Ha az evangélium teljességében akarsz járni, akkor nem elég heti egyszer az igével foglalkoznod. Vizsgáld meg, hogy van-e benned elvárás, van-e benned izgatottság. Ez ugyanis a hitnek a mércéje. Ez alapján meg tudod állapítani, hogy hol van a hitednek a szintje. A hit ugyanis örömöt és békességet hoz, karöltve járnak, így is mondhatom, és minél erősebb a hit, annál erősebb a békességed. Az Úr csak akkor tud hozzád szólni, hogyha vele közösségben vagy, ha időt töltesz vele. Így tudja kijelenteni az ő terveit és céljait az életedre vonatkozóan. Tehát legyél vezetve a Szent Szellem által, és szükség esetén kérj útmutatást. Nem hit az, hogyha valaki figyelmen kívül hagyja a problémát, ő strucc politikát alkalmaz, és ami előfordul Krisztus testében még, a tagadás. A tagadás, a tünetnek a tagadása az nem igei. Ezzel ugyanis a betegséget hangsúlyozza ki. Santers pásztor is már tanított arról régebben, hogy nem tagadni kell a problémát, a tünetet, hanem megtagadni. És a kettő között különbség van. A valós hit szembenéz a problémával, és legyőzi azt. A valós hit az ige alapján áll, és valóságban szólítja a szellemi igazságot, azt, hogy Krisztus sebeivel meggyógyultunk. Jézus sebeivel gyógyultnak nevezem magamat. A bibliai megvallás jelentése ugyanazt mondani, amit Isten. A bibliai reménység az egyben egy elvárást is jelent. Mert a görög szó jelent reménységet is, és jelent elvárást is. És ahogy hallottuk a vasárnapi tanításban, a Jeremiás 23 ige beteljesedett a szekszárdi gyülekezet életében, mert az elszélettek visszajöttek. Úgyhogy ezt kifelejtettem, de gyorsan most hozzáimádkozzuk az imánkhoz, hogy Jézus nevében beköveteljük az elveszetteket, beköveteljük az elkoborultakat, az elszéletteket, kivéve az alkalmatlan és a gonosz embereket, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Halleluja. Két bizonyságot írtam föl magamnak. Nem mindig érdemes dohogni. Történt ugyanis, hogy az lett kérve a polgármester úrtól, hogy tehát egy nappal korábbra kértük a választ, mondván, hogy le lehessen adni ugye a szórólapokat. Nem jött meg a válasz. Ilyenkor az ember ugye elkezd dohogni, hogy na, És hétvégén válaszolt, és akkor derült ki, hogy a pásztorkonferencia egy héttel korábbra lesz hozva január 17-re, amire terveztük az evangelizációs alkalmat. Tehát néha az Úr keze is benne van, hogy ne legyen fölösleges dátummal elindítva egy szólólapgyártás például. A másik karácsony előtt a barátom egy ceruza tartóra vágyott, hogy a számítógépes asztalára legyen egy olyan eszköz, hogy a tollait ugye bele tudja rakni. Egyetlen egyet láttam, fekete henger, ilyen fém, ilyen szövet, ilyen lukacsos, 599 forint, de mondom, ez jó, ezt viszem, elviszem neki, akkor legalább szíve kívánsága meg lesz. Pénztárgépbe beütnek 700 valamennyit. Elmegyek a ügyvédszolgálathoz, és mondom neki, hogy ott én ezt kiírva 599-ért láttam. Minden szó nélkül üti a gépbe, visszaadja a különbséget, és még ad egy 200 forintos ajándékutalványt is fájdalomdíjként. Úgyhogy gyakorlatilag 300 forintba került ez a kis ceruzatartó. Mert néha érdemes reklamálni is. Van-e bizonyságotok? A tegnapi pesti tanításban volt egy olyan mondat, ami kapcsán a Bence jutott eszembe, hogy a 3 éves gyerekek jobban szellemben vannak, valami ilyesmi mondat volt. Szeretet, túláradó áldásokban járjatok az új évben. Jézus.